Köszönöm szépen, tessék helyet foglalni. Kérem szépen, az elmúlt alkalommal elkezdtük a vasúti pályaszerkezet függőleges keresztmetszetét, illetően legfölül a jármű és a pálya találkozásában lévő első pályaszerkezeti elemet tárgyalni, ez a sínszál. Sínszálat sokszor szoktam egy ilyen kibővített tartalommal is megnevezni, az elsődleges tartó. Az elsődleges tartó az, amelyik a terheléseket, a hasznos terheléseket, a jármű terheléseit fölveszi, és a vágány tengellyel párhuzamos irányba elosztja, szétteríti, több aljat von be ebbe a teherviselésbe, aztán az aljak persze rá merőleges irányba, vágánytengelyre merőleges irányba, kereszt irányba terítenek, majd pedig az ágyazat függőlegesen lefelé a Z irányba, a harmadik irányba. Tehát így indokolt tulajdonképpen tartó szerkezeti funkcióját emlegetni, és az első fejezetek tulajdonképpen tárgyalták a sín feladatát, a sín gyártását, most pedig konkrétan a sínnek a történetét is átvettük, most pedig megnézzük a ma használatos sínszelvényeknek a legfontosabb jellemzőit. Hát kérem szépen, alapvetően a nagyvasút által és bizonyos városi vasúti szituációkban használt vinyol sínszelvénynek alapvetően két típusát különböztetjük meg. Az egyik a nemzeti sínszelvények, amelyek tulajdonképpen indulásként csak egy-egy nemzetnek, egy-egy ország vasútjának a hálózatába kerülnek beépítésre és alkalmazásra. A másik pedig az úgynevezett nemzetközi sínszelvények, amelyek egységes szabványosítást magába foglalóan nemzetközileg Amerikától, Ausztráliáig, bárhol Európán át megtalálhatók. Először nézzük a nemzeti tervezésű sínszelvényeket. Hát kérem szépen, kezdjük először néhány külföldi példával. Vegyünk egy német példát, és a német példa az tulajdonképpen nem csak példaként van itt említve és lesz említve, hanem tananyagként is. A részletekről majd egy pár perccel később, hogy tulajdonképpen a német nemzeti szelvények miért tananyag is egyben Magyarországon. Nem tananyag nyilvánvaló az amerikai, az USA-ban rendszeresített area jelölésű sínszelvények, csak tulajdonképpen egy távoli példát szerettem volna arra hozni, hogy hát a nemzeti sínszelvények azok lényegében minden országban, ahol vasút található, ott előfordulnak. A német S nemzeti szelvényekkel kapcsolatban akkor most elmondanám, hogy vannak olyan szituációk Magyarországon, amikor ezeket a sínszelvényeket használjuk mai helyzetben, mai időkben, akkor, amikor tulajdonképpen nemzetközi szelvények is előfordulnak. Mondok egy konkrét példát. Pár évvel ezelőtt folyt a metró kelet-nyugati vonalának a felújítása. Annak a vonalnak a felújítása, amelyet gyakorlatilag két lépcsőben 1970-ben az Őrsvezértér és a Deák tér között, második lépcsőben két évvel később Deák tér és Déli pályaudvar között átadtak. Ennek a vonalnak a sínszelvénye az eredeti építési módban a MÁV 48-as ugyancsak magyar, vagy hát nemzeti szelvény volt, ezért a MÁV nemzeti szelvényeknél, hazai nemzeti szelvényeknél a MÁV előtagot odaírjuk, a MÁV-nak a Magyar Állambanak a rövidítését. Tehát MÁV 48 és feles alkotta tulajdonképpen a kelet-nyugati metróvonalnak, budapesti metróvonalnak a szelvényét. Ennek a sínszálnak a talpszélessége 120 mm. Na most hát kérem szépen, tehát 1970, illetve 1972, tehát gyakorlatilag 30 évig ment rajta a forgalom, hát 30 év alatt nyilván, hogy óriási elejtonna terhelést élt meg a vonal, és bizony az időszaknak a végére egyre komolyabb fenntartási problémákkal küzdött a kelet-nyugati metró. Tehát így mindenképpen már indokolt volt a pálya oldaláról is, de alagút szerkezeti oldalról, nem beszélve a járművekről, ami viszont még a mai napig nem történt meg. Most van ugye tervbe véve, hogy Alstom járművekkel végre talán tényleg egy működőképes szerződést tudott kötni a fővárosa az Alstommal. Tehát a járművek még a pályát is gyakorlatilag kénytelenek túlélni. Nem tudom, már hanyadik zárójeles megjegyzésem, hogy ezek a járművek 1920-as, 30-as években gyártott orosz járműveknek az utódjai. Tehát ezek a járművek új állapotukban sem metró motorkocsik, ugye amit Mityicsinszkiben gyártanak, ezek mai állapotukban sem új konstrukciók. Na most ezek a járművek idejöttek, egy 50 éves konstrukciós tervek alapján készített metrókocsik, és futottak most már több mint 30 évet. Hát akkor ne csodálkozzunk, hogy ezek jobban égnek, mint a gyufáskat, ugye, vagy mint a gyufának a feje. Hát persze ez egy kicsit némi túlzás, de hát ugye ismerjük az eseményeket. Na hát visszatérve a pályára, aktuális volt ennek a vonalnak a felújítása. Sajnos nem úgy történt a felújítás, ahogy tulajdonképpen egy 30 éves vasúti pályánál az elvárható lenne, nevezetesen, hogy kipucolunk mindent, ami a régi pályának alkotó eleme, talán mondjuk a betont szerkezetileg meghagyhatjuk, de mindenképpen a sín, a sínleerősítés, kapcsolószerek, rögzítések, amik ugye a leerősítéshez tartoznak, ezt magánaljak, amik ott bebetonozásra kerültek, hát ki kell szedni. Sajnos nem ez történt. És az új felépítmény, amit ugye az elmúlt években 4 nyáron cseréltek, bizony régi elemeket, például az előbb említett beton magánaljakat is örökölte. Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen kis beton magánaljak voltak, és vannak helyenként. És ezek a beton magánaljak be vannak betonozva az alagútnak a fenék betonjába. Valahogy így van a keresztmetszet, és így ez így be van betonozva. Na most ezek az aljak, ezek kérem szépen bent maradtak, és ezek az aljaknak a beharapásai tartalmazták lekötő elemekkel, én most nem rajzolom ki a leerősítés, kicsit aránytalan a rajzom, lekötő elemekkel tartalmazták a sínszálat. A lényeg itt már nagyon jól látható, hogy nyilván ez a beton beharapás, ez igazodott a 48-as sínnek, ez a 120-as talp méretéhez. Na most, hogyha én kicserélem a sínszálat, de bent hagyom a magánaljat, akkor az új sínszálnak is ezt a geometriai kötöttséget, többek között ezt a geometriai kötöttséget örökölnie kell, és figyelembe kell vennie. Nagyon bölcs volt az a döntés ezek után, felépítmény jelenben maradt a metróba, nagyon bölcs volt az a döntés, hogy hát de próbáljunk meg a 48-asnál magasabb inerciájú sínszelvényt alkalmazni, a nagyobb inerciájú sín a terheléseket még jobban elosztja. Miért emlegetem mindig ezt, hogy a terhet elosztjuk? Mert így az egyes elemekre minél nagyobb hozban vonom be a teherviselésbe a pálya szerkezeti elemeit, egy-egy elemre annál kisebb igénybevételek jutnak, vagyis az élettartamát meg tudom növelni a szerkezeti elemeknek. Tehát akkor válasszunk egy magasabb inerciájú sínt. A magasabb inerciájú sín ezek után, kérem szépen, kétféle lehet. Vagy UIC 54-es, és ez a természetes lépés, hogy ma már nemzetközi szelvényeket használunk elsősorban, tehát akkor vegyük az UIC 54-eset, de az UIC 54-esnek a talpszélessége 140 mm. Tehát fér be oda a beharapásba. Vagy a kelet-nyugati metró második ütembe átadott szakaszán, ott igaz, hogy alátét lemezek vannak, egy alaplemezbe vannak foglalva, azt most hagyd ne rajzoljam föl, majd városi vasutakba részletesen megismerjük, ott meg az alaplemezt hagyták benne. Nem túl bölcsen. Honnan veszi az bárki, hogy mondjuk egy acél alaplemez a vasúti pályában 60 évig működőképes. Rendsen nagyon tapasztalat. De hát bent hagyták. Ott is a méretek kötöttségei folytán ez a 120 mm, ez hát dimenzionálja, hogy ilyen ronda kifejezéssel érjek, geometriailag meghatározza tulajdonképpen a lehetőségeket. A másik megoldás, és ezért kezdtem ezt a kicsit hosszabbra nyúló mesét, az S54-es, mert inercia tekintetében, tehát az IX vízszintes tengelyre vonatkozó inercia tekintetében körülbelül a kettő azonos, viszont talán már itt is, hogy ezen az ábrán látható, B-vel jelölt érték 125 mm a talpszélessége, tehát nem olyan széles, mint a 140-es UIC 54-es. 5 mm-rel több, de 5 mm elgurul. Az elgurul, belefért a beharapásba, belefér az alaplemez melletti lekötésbe, tehát tulajdonképpen ilyen körülmények között egyetlen egy megoldás kínálkozott a sínrendszer illetően, az S54-es. Tehát előfordulhat a 21. században, úgy tetszik 2006-ban, de most 2011-ben is, hogy valamilyen oknál fogva egy nemzeti sínszelvényt használjunk. Na most miért éppen a németet? Hát azért, mert tulajdonképpen azért a mi vasutunk európai környezetet is tekintve, mindenképpen ugye német műszaki alapokon, német műszaki megoldásokon nyugvó üzem, és azon kívül azok a nagy síngyártó cégek, amelyek Európában ma még föllelhetők, elsősorban a Föst, tálunk távolabb a Kórusz, esetleg Trinyec, némileg mondjuk még a németek, a Krupp említhető, hát ők gyakorlatilag, ezek a cégek még nemzeti szelvények közül az S54-et még viszonylag nagy mennyiségben gyártják, tehát alapáron megvehetők. Hát ez a történet így kiegészítésekkel együtt indokolja azt, hogy akár az S49-et, vagy az S54-et megtanuljuk, hogy létezik, és a legfontosabb méreteit azoknak a sínszelvényeknek, amelyek használatos sínszelvények, magasság, talpszélesség, ez a két legfontosabb adat, ezeknek a sínszelvényeknek mindenképpen ismerjük. Hát az árját, azt csak mondom példaként, meg egyáltalán, hogy most Amerikában éppen hogy jelölik, ez érdekességként, de hát ez nyilván nem tanuljuk meg. Na most akkor ezek után nézzük meg tényleg a magyar szelvényeket. Hát én itt három nemzeti szelvényt tettem egymás mellé. Egyiket sem gyártjuk, mert Magyarországon nincsen síngyártás. Nagy kérdés, hogy ha lenne síngyártásunk, akkor még 48 és feles gyártanánk-e vagy nem. Lehet, hogy már nem. Bár városi villamos vasútjainknál burkolat nélküli szakaszokon ezt a 48-49 kg per folyóméter tömeget még előszeretettel alkalmazzák. Miután 48 és feles Magyarországon nem gyártunk, a főzt aranyárába hengerelné le, ezért tulajdonképpen városi villamos vasutaknál esetenként előfordul, hogy S49-est hoznak be. Tehát S54-et ugye említettem a metrónál. Jól emlékszem, a Gyesev is pár évvel ezelőtt S54-est ilyen kötöttségek folytán alkalmazott, és S49-et pedig városi villamos vasutaknál. Tehát tulajdonképpen a magyar nemzeti sínszelvények annyiban említendők meg, hogy a pályában még fel nem újított, át nem épített pályában még sok helyen megtalálhatók. Hát ez ugye a 34 és feles, ez úgynevezett C-rendszerű sín, illetve a 48 és feles, hát annak az elődje a 48-3-as, nagyon elenyésző mértékben található, amit az utóbbi évtizedekben, már mind a magyar gyártás utóbbi évtizedeiben gyártottak, 48 és feles, ez mondjuk mellékvonalakon vagy állomások mellékvágányaiban ezek előfordulnak. Ugye talpszélességet könnyen meg lehet mérni, ott nem kopik a sín annyira, és a talpszélesség alapján viszonylag jól meghatározható a sínnek a rendszer, akkor esetleg nem tudjuk leolvasni a sín gerincen a feliratot, hogy milyen típusú sínről van szó. Fő pillanat. Igen. Tehát ezek után a nemzetközi szabványnak megfelelő vinyol sínszelvényeket nézzük. Körülbelül a 60-as évek vége felé, második felében jelentek meg az ÜIC, Nemzetközi Vasúti Egylet által tervezett sínszelvények, amelyet a tagvasutak számára, már pedig 99%-ig minden ország tagja ennek az ÜIC-nek, tagvasutak felé ajánlott akkor az ÜIC, és ezt a tagvasutak átvették. Először az ÜIC 54-est, majd Magyarországon, ha jól emlékszem, a 80-as évek első éveiben jelent meg hegyeshalmi vonalon, bizonyos átépített szakaszokon az ÜIC 60-as sínszelvény. Hát ezeknek ugye a magassága 159, illetve 172, a talpszélessége pedig 140, illetve 150. Hogy mennyi a teherbírása, majd ezt a teherbírási táblázatba fogjuk látni. Annyit említenék meg, hogy létezik, most nem biztos, hogy itt én, ez az ÜIC 54-es, precízen kirajzolva, tehát itt tulajdonképpen minden fontos vastagsági méret, dőlések, ugye 1:10, nézzük meg, a talp sem egy dőléssel, hanem kettővel, 1:10, 1:2,75, egy 20-as sugárral lekerekítve. Tehát ez egy nagyon precízen kirajzolt sínszál, egy modern sínszál, még akkor is, hogyha ezt, tehát a mai idők sínszelvénye, akkor is, hogyha hát ezt a 70-es években már megtervezték. Ugye a modernségét mindenképpen jellemzi, hogy nem párhuzamos vonalazású a gerinc, hanem nagyon szépen íves, ezt a szerkesztési követelményeknél múltkor említettem. Megtaláljuk ugye azt, annak a követelménynek a teljesítését, hogy a fej alja és a talp, legalábbis itt a kamra belső szakaszán azonos dőlésű legyen, hogy a hevedernek a szimmetrikus hevedert, ugye akkor így nem kell gondolkozni, hogy most melyik felét hogyan forgassuk és hogyan helyezzük el. Tehát ez egy nagyon szépen kimunkált sínszelvény. Még annyira hívnám föl a figyelmet, hogy ennek a lekerekítő íve a sínkorona középső szakaszán 300 mm. Ezt próbáljuk egy pár percig mindenképpen most megjegyezni, mert pár perc múlva egy másik sínszelvénynél fogok erre hivatkozni, erre az R egyenlő 300-as méretre. A 60-as sínszelvényt itt gyakorlatilag egy társaságban látjuk. Ugyanazok a szerkesztési elvek nyilván teljesülnek a később megtervezett Üiszé 60-asnál. Egyébként itt is 300 mm ez a fönti lekerekítő ív. És miért tettem ide még társul legalább kettőt, az R65-öst és az Üiszé 70-est. Tehát az Üiszé 70-est, először nézzük meg ezt, azért tettem ide, mert létezik papíron, de nem gyártják. Tehát az Üiszé már bölcs előrelátással a következő évtizedek sínszelvényét megtervezte, de egyenlőre ennek a gyártása még nem történik. Az Üiszé 60-as sínt használják például nagysebességű vasútvonalakon is, akár a 300, akár a 350 km/h sebességgel járható vonalakon is. Tehát, hogyha ennél nagyobb sebesség, ennél nagyobb igénybevételek jelentkeznének a jövőben, már pedig a sebesség az dinamikusan ismerjük ugye azt az ábrát, hogy szinte egy monoton, egyenes szerint növekszik, akkor eljutunk egy olyan helyzethez, amikor gyakorlatilag már át kell váltani Üiszé 70-esre, mint ahogy a 160 km/h is egy ilyen határ, 160 alatt Üiszé 54-es, és 160 fölött pedig kötelező az Üiszé 60-asnak az alkalmazása. A másik sínszelvény, kérem szépen, az R65-ös, ez egy szovjet profil, amely szovjet profil a széles nyomtávolságú vasutak alkalmazták először, és azok az országok, amelyek hát most papíron vagy nem papíron, de politikailag lojálisak voltak, vagy kötelezve voltak, itt most lehetne a szavakat csűrni és csavarni, az egykori Szovjetunióhoz, azok tulajdonképpen alkalmazták ezt az R65-öt. Romániában és Bulgáriában is találunk tulajdonképpen ilyen sínszelvényeket, az R65-öst. Tehát tulajdonképpen ez egy nagyobb tömegű sínszelvény, mint mondjuk az Üiszé 60-as. Tehát nem az Üiszé 60-as tulajdonképpen inerciában, vagy nem tudom én, magasságban a csúcs a vinyol szelvények között. Például itt a környezetünkben R65-ös szelvényként lehet egy példát így említeni. Hát ezeket együtt, az 54-es sínszelvényt is, és ezért szerepel itt még egyszer az 54-es sínszelvény, az úgynevezett nagy keresztmetszetű vinyol sínszelvényeknek a csoportjába tartozik, tehát ők mondjuk négyen, amit a mi Magyarországon egyébként R65-ös rövidebb szakaszokon létezik az Áhonyi átrakó körzetbe. Tehát ahova bejön az ukrán vasút, széles nyomtávolságon vannak olyan helyek, olyan szakaszok, ahol R65-ös sínszelvény fekszik a pályába. Hát kérem szépen, akkor ennyit a vinyol sínszelvényekről, és akkor kérem szépen, a másik sínszelvény típus a vájus sínszelvények. A vájus sínszelvényeknél három alapvetően különböző profilt különböztetünk meg. Az egyik az úgynevezett klasszikus vájus sínszelvény, vagy szokták nevezni magas vájus sínszelvénynek, sín magasságára vonatkozik a magas, szokták ezt főnixnek is nevezni, főnix sínszelvénynek. Erre például ott fönt az RI 59 és az RI 60. Az RI az a német Rillen sínéből ered, ő rövidítés. Ezt a sínszelvényt először Németországban az 1900-as években, tehát 1905-6-7 környékén hengereltek ki, és az első hengermű, ahol ennek a gyártása megkezdődött, ez a Phoenix cég volt Németországban, és innen ered az az elnevezés, amit ma is nagyon sokan használnak, hogy Phoenix sínszelvény. Egyébként papíron a Phoenix sínszelvény is már nagyon korán létezett. A 19. században egy angol mérnök, Burr nevezetű mérnök, megtervezte ezt a profilt, csak kiönteni nem tudták az öntött sínszelvények idejébe kimunkálni, meg hát nem volt gazdaságos, tehát mindenképpen meg kellett várnia a papíron lévő terveknek, hogy a sínhengerlés ez elkezdődjön, és hát a kohászat a 20. század elején jutott el abba az állapotba, hogy ez megtörténhetett. Ennek a sínszelvénynek, tehát az úgynevezett magas vájus sínszelvénynek, vagy magas főnik sínszelvénynek nagyon lényeges két mérete, 180x180 jellegzetes méret. Ez igazodik a 20. század elején a városi utak burkolatát alkotó nagykockakő élhossz méretéhez, a 180 mm-es élhosszhoz. Tehát a tervezést ezen a ponton gyakorlatilag a nagykockakőnek a mérete határozta meg, azért, hogy gyakorlatilag egy nagykockakő futó sorába a sínszál elhelyezhető legyen. Na most, hogyha megnézzük a magasságot, még mielőtt az inercia táblázatot megnéznénk, már akkor is látható, hogy jóval nagyobb ennek a sínnek a teherbírása. Hát ez 180 mm magas, az összes többi, ugye az űszé 60-as is csak 172 mm. A terhelése a nagyvasútnak több, 22,5 tonna, a városi villamosvasútnak, a magyar előírás szigorúbb, mint a nemzetközi, 150 kilonewton, 15 tonna, tehát a statikus terhelése kisebb a villamosvasútnak. Sebessége nagyvasútnak mehet 350-nel az űszé 60-on, és egy ilyen burkolt vágányba pedig hát a mindenkori kressz 50 km/h mehet a villamosvasút. Tehát minden a statikus, és a nem beszélve a dinamikus igénybevétel is kisebb a városi villamosvasutaknál, mint a nagyvasútnál, és mégis kérem szépen jóval nagyobb inerciájú. Ez terhelésileg, ez egy ellentmondás. De az ellentmondásnak a magyarázata az, hogy nem tervezési, nem statikai, szilárdsági oldalról tervezték ezt a profilt, hanem tulajdonképpen szerkesztési, pályaszerkesztési oldalról. Na most ezt a terhet, ezt az ellentmondást, az ebből fakadó terhet tulajdonképpen a villamos vasutak viselték egészen az 1980-as évekig. Tehát 70-80 éven át gyakorlatilag fölöslegesen sok vasanyagot tettek bele a városi villamos vasutak burkolt pályaszerkezeteibe. Talán azt elfelejtettem mondani, hogy a vinyolsínszelvénynek, ugye tanultuk már vasúti pályákból, hogy fej, gerinc, talp alkotja a három fő egységét. Itt a fej egy kicsit bonyolultabb, mert itt is van egy fej, ahol ugye a kerék talp gördül. Van egy vájú, amiben a nyomkarima gördül, és van egy orr, ami tulajdonképpen védi a vájút, a gördülési teret a burkolattól. Tehát a városi vasutaknak burkolt szakaszain használják elsősorban ezt a sínszelvényt. Na most a 80-as években már annyira, hogy mondjam, feszítővé vált ez az előbb említett ellentmondás, hogy megjelentek az alacsony magasságú, tehát nem a magas szelvényű, hanem az alacsony magasságú vájussinek, És itt ezek között kérem szépen, szintén a nyugati világban ma már elterjedten alkalmazott ERI 51,4-es szelvényt kell említeni, amelynek az itt látható magasság ugye 130 mm. Tehát itt helyére lett téve a dolog, inercia oldaláról. Hát mi a fenének egy UIC 60-as sín inerciáját meghaladó tartót választani, ha az igénybevétele kisebbek. Magyarországon is egy helyen alkalmaztak már ilyen sínszelvényt, a Petőfi hídon. Tudnélék, ha a Petőfi híd felújításakor 180 mm magas főnix sínszelvényt választottak volna, akkor a burkolatot hát hozzá kell emelni, és 180 mm vastag burkolattal kellett volna ellátni a Petőfi hidat. Ez meg egy fölösleges teher. A közút önmagában nem igényli ezt a 180 mm-t, viszont egy alacsonyabb szelvényt tudok választani, és így lett tulajdonképpen a ERI 51,4, a First Alpin által gyártott ERI 51,4, ez csak 130 mm. Viszont vasúti teherbírásnak, vagy közúti vasúti teherbírásnak tulajdonképpen kiválóan megfelel. A feje, tehát tágabb értelemben a feje, a sín, fej, vájú, orr, ez gyakorlatilag örökli a nagy főnixnek ide vonatkozó körülményeit. Talpszélességet kérem szépen úgy választották meg, nagyon ügyesen, hogy valamelyik járatos geo alátét lemezt föl lehessen használni, ha olyan a leerősítés. És minek van 150 mm-es talpszélessége? Az UIC 60-as sínszelvénynek. Ahhoz alkalmazandó geo alátét lemez, borda közti távolsága 151 mm. Tehát akkor ezt az alátét lemezt, ha kell, akkor minden további nélkül. Na most nem csak a németek, mert ezt a Föst gyártja, a ThyssenKrupp Bohumba gyártja ezt a sínszelvényt, hanem erre az ellentmondásra és erre a logikus útra 80 év után a franciák is áttértek. A 41 GPU jelű sínt a francia Corus cég hengerli, és az összes francia nagyváros, itt tudom én, Marseille-től kezdve, Lyonon át, Nanton keresztül, és így tovább, tulajdonképpen ezt a sínszelvényt használják. Ezt a francia szelvényt pár évvel ezelőtt, amikor szó volt a debreceni felújításról, a szegedi vonalépítésről, Debrecen nem felújítás, hanem új vonal, kettes villamos vonal építésére, be akartuk hozni, mert logikusabb lett volna. De annyira masszív, most nem azt mondom, hogy hát begyöpösödött, nem azt mondtam, azt mondtam, hogy masszív a szakma, hogy hát nem lehetett ezt átbrusztolni. Félnek az alacsony szelvénynek a bevezetésétől. Pedig hát az inercia önmagáért beszél. Szigma egyenlő M per K-t azt egy diáknak, egy mérnöknek, mérnök hallgatónak, de egy mérnöknek, egy öreg mérnöknek, hát úgy meg a sínnek, hát ezt ugyanúgy kell ismernie. Hát az beszél, tehát ez nem egy, azért mondom, hogy ez egy ilyen nagyon rossz berögződés, hogy hát az a jó, ami 70 évig abból baj nem volt. Tehát ez önmagában nem jelenti azt, hogy egy kisebb inerciát választok, az abban a pillanatban már rossz. Úgyhogy, de nem sikerült. Tehát ez nem sikerült megvalósítani. Akkor így hoztunk be, miért a Corus, majd itt az áramvezető sineknél mondom, a 4-es metróhoz áramvezető sínt, ugye a Corustól, az angol Corustól hoztunk be, és akkor a Corus számára úgy tűnt, hogy a magyar piac egy kicsit kinyílik, megnyílik, nem csak Föst diktátum van Magyarországon és Kelet-Európában, hanem ebbe a gazdasági helyzetbe, ami egy eléggé visszafogott megrendeléseket jelent a cégek számára, a távoli Corus is próbál új piacokat szerezni, és ezt a lehetőséget, tehát próbáltak ide, tulajdonképpen hát nem sikerült. Kérem szépen, mellesleg elmondom, bár nem tananyag, mindig az az elvem, hogy tananyag az, amit a vasút sorozatban használ. Hát amit most mondok, abból a vasút egy millimétert nem épített be. Hát itt egy kollégámmal együtt ketten mi is terveztünk alacsony magas főnix sínt. Hasonlít eléggé a RI 51,4-re. Ezt még mi akkor terveztük, amikor működött Diósgyőr. Hogy Diósgyőr is tudjon gyártani ilyen elveknek megfelelő főnix sínt. Le is szabadalmaztattuk, fizettük jó pár évig a szabadalmi díjat, de egy métert nem építettek be, és aztán az tette be tulajdonképpen a kaput, és akkor már lemondtuk a szabadalmi díjnak a fizetését, amikor mi megajánlottuk a Petőfit felújításakor, hogy hát akkor itt most Magyarországon gyártjuk, magyar tervezésű, építsük ezt be, és akkor megvették a jóval drágább Föst RI 51,4-es szelvényt, tehát akkor azt mondtuk, hát most már hát nem vagyunk olyan gazdagok, hogy hát ezt évről évre mindenféle bevétel nélkül. Úgyhogy ez így elúszott. Szóval jellemzőek ezek a gondolatok a magyar mérnöki társadalomba. Sokat fogok ilyet emlegetni. Nem, hogy mondjam, nem megvetőleg, mert egy bizonyos oldalról az idősebb, nagy tapasztalattal rendelkező mérnököket tisztelem, és nem csak udvariasságból tisztelem, hanem a tudásukért, a küzdelmeikért, a nehézségekért érdemes tőlük tanulni, de szoktam konferenciákon mondani, hogy a fiataloktól is lehet tanulni. Mert a fiataltól megtanulhatod azt, hogy szigma egyenlő M per K működik a alacsony magas sínnél is, és hát akkor rá kell, hogy döbbenjél, te öreg mérnök, hogy nem kell ide mindig a magas sínszelvényt használni. Kérem szépen, ezen az ábrán még egy érdekes szelvényt látunk, ugyan nem vájus, de mégis hogy kerül ide? Hát ebben az állapotában nem vájus szelvény, egy tömörfejű szelvény, amelyet megmunkálnak akkor, amikor ebből a szelvényből kitérőbe valamilyen vájus elemet kell keresztezési csúcs környékén, például ebből ki kell munkálni, fokozatos átmenettel. Tehát ez egy ilyen speciális sínszelvény, ami ebben az állapotában, hogy úgy mondjam, félkész, ennek a fejét még meg kell munkálni ahhoz, hogy például egy kitérő bizonyos rövid szakaszán ez alkalmas legyen a kerekeknek a vezetésére, megtámasztására. Ja igen, még egy harmadik sínszelvény is itt megtalálható, kérem szépen, ami elüt az előzőektől, mert gerinc nélküli vájus sín. Tehát a vájus síneknek a harmadik csoportja az úgynevezett tömbsín. Különösen Magyarországon kell ezt megtanulnunk, azért, mert elsősorban a városi villamos vasútjaink, nem csak Budapesten, hanem Debrecenben, Szegeden is, jelentős hozban az előre gyártott betonlemezes, nagypaneles, tömbsínes villamos vasúti pályában ezt a profilt használták. 1970-től 1989-ig építették ezt a nagypaneles rendszert Magyarországon. Budapesten több mint 110 kilométer vágány épült, amikor is egy előre gyártott betonlemezben trapéz keresztmetszetű sínvájú csatornát betonoztak be. A lemeznek a magassági mérete 180 mm volt. Miért volt 180 mm? Mert a 70-es években volt még nagykockakő, és a nagykockakő burkolatot a vágány sávjába fölszedték, lásd Bartók Béla út, és ezeket a lemezeket lefektették a helyére. Tehát igazodott a nagykockakő méretéhez, vagy igazodott a főnix sínnek a méretéhez. Tehát nagyon érdekes, hogy ezek az adatok egyszer, hogy úgy mondjam, kényszer pályára kerülnek, itt most nagyon aktuális ez a kifejezés, hogy kényszerpálya közelébe, vagy kényszerpályához kerülnek, és akkor ez már kényszerpályát jelent a további tervezések szempontjából. Ez a beharapás, kérem szépen, 70 mm volt. Itt muszáj, hogy legyen egy kis húsa a betonnak, 110, hát éppen itt van a terhelésnek a keresztmetszete, 110 mm kell, marad 70 mm, hát mi az össz lehet ide tenni? Hát ide lehet egy olyan sínt, amelynek elhagyom a gerincét, mintha összezömíteném, megvan a talpa, és megvan a tágabb értelemben vett feje. Na így jött létre tulajdonképpen a TS52-es, ez egy magyarországi tervezésű, gyártású tömbsín, amit nagyon vastagon az egykori Csehszlovákiában, Prágában, Pozsonyban, Kassán, Szófiában, Bulgáriában is, tehát Szófiában is megvásárolták a licencét ennek a nagypaneles rendszernek, és így ezt a tömbsínt ők is gyártották. Tehát ez egy Kelet-Európában hát egy ilyen nemzetközi szelvényé vált a TS52-es. Hát kérem szépen nézzük a következő ábrát. Darupálya sínszelvények, ugye ez a sínszelvényeknek a harmadik nagy csoportja, tehát vinyol, vájus, darupálya sín. Nekem az a véleményem, hogy ezt a fajta jelölésmódot, amit itt kivetítek, érdemes megjegyezni, mert tulajdonképpen ez a First katalógusból osztrákoktól átvett jelölés, ahol a szám tulajdonképpen a fej szélessége, tehát itt ugye ezek német ábrák, Kopfbereite, Kopfhöhe, Höhe, csak simán Bereite, ugye ez a fúszatal szélesség, innen átvett jelölések, tehát ugye ezek a számok az egyre nagyobb fejméretű és ezzel arányosan hízlalt széles fejjel, vaskos gerinccel és igen széles talppal, az állékonyság, a stabilitás, teherbírás szempontjából egyidejűleg megfogalmazott sínszelvények, tehát ezek a darupálya sínszelvények. Kérem szépen, darupályákkal kapcsolatos katalógusokból kell kivenni, hogy az adott darunak, ha ismerjük a kerékterhelését, akkor milyen méretű kerék, milyen méretű sínszelvény, és milyen típusú sínleerősítés illik. Nagyon kis terhelésű daruk azok, amelyeknél a vasúti sín elég, és a vasúti sínnel összefüggésben a vasúti lekötések, tehát mondjuk egy geó jellegű lekötés. Nagyon sokszor rövid idő alatt tönkrementek a darupályák, mert nagyvasutas szemlélettel próbáltak takarékos megoldásokat alkalmazni, akár a sínszelvényt, akár annak a leerősítését illetően, és balesetek is származtak innen. Nem lehet ezzel spórolni, igen nagyok a terhek, egy belvárosi részben egy toronydaru, hogyha eldől, egy futó daru, mit tudom én, kilép, vagy tényleg kibillen, hát ebből óriási balesetek származhatnak nagy anyagi kárral, tehát ezen tulajdonképpen nem érdemes spórolni. Ezen a ponton megnevezem csak, aztán majd részleteiben a sínlerősítéseknél foglalkozunk a Gantry céggel, amelyik ezekhez a darupálya sínszelvényekhez speciális darupálya leerősítéseket gyárt, és katalógusában a tervezés metodikáját közli. Ennek a hátterét mi fogjuk tanulni, de hogy a katalógust hogyan kell kezelni, ezt most pillanatnyilag nem fogjuk alkalmazni. Lehet, hosszú ideje gondolkozom, hogy esetleg majd MSC-be egy ilyen apró feladatot fogunk végrehajtani, hogy ismert a katalógus, és akkor adott terheléshez válasszuk ki a darupályosint és a sínleerősítést. És akkor rendeljünk anyagot, számoljuk ki, hogy mennyibe kerül, nagyon szép kis apró ilyen feladatot össze lehet ebből hozni. Tehát a darupálya szelvények ezek voltak. Na itt van kinagyítva ez a tömbsín, és akkor most miután megismertük a sínszelvényeket, most tulajdonképpen a sínszelvényeknek a műszaki adatait, jellemzőit. Első a sínek geometriai jellemzői. Hát kérem szépen, ez csak egy érdekesség itt, hogy a méter tömegét, különböző konkrét folyométer tömegét a sínszelvényeknek fölrakjuk, és fölrakjuk a sínszelvénynek a magasságát. Ugye például itt van a Hűszé 60-as, hát ez 172 mm volt, emlékszünk. Ezeket néhány konkrét sínszelvénynél fölrakjuk, nagyon jól lehet egy egyenest illeszteni. Tehát tulajdonképpen tényleg igaz az, hogy hát a tömeget nem önmagáért növeljük, hogy minél több vasat tudjanak az acélművek eladni, hanem tulajdonképpen az inercia és a magasságot sem azért növeljük, hogy abóvó legyenek újabb és újabb profiljaink, hanem az inercia miatt, ezt majd a következő ábrán látjuk, tehát most meggyőződhetünk arról, hogy a tömeggel, vagy fordítva, az a kérdés, hogy most mi volt éppenséggel előbb, a sín magasságával arányosan, többé-kevésbé arányosan növekszik a tömeg. Hát itt a legfontosabb MÁV vonalain, vagy Magyarországon, magyarországi vasutak által ma pályában lévő sínszelvényeknek szélességi és magassági adatait látjuk. Ezeket minimum fejből kell tudni. Keresztmetszeti jellemzők. Na kérem szépen, most a méter tömeg, folyóméter tömeg, és tulajdonképpen a keresztmetszeti modulus látható itt. Én azt hiszem, hogy ti a keresztmetszeti modulus nem tanultátok. A K-t nagy K-val jelöljük Magyarországon, és milliméter a köbben. Ti csak inerciát tanultatok, ugye? Most itt vasútépítésben muszáj lesz megtanulni, mert erre a K-ra fogunk hivatkozni, úgyhogy akkor egy fél pillanatot fordítsunk erre. Nem bonyolult, nagyon egyszerű a dolog. Ugye tanultuk azt, hogy egy hajlított tartónál szigma egyenlő m per i, az inercia, mondjuk ix, szorozva y-nal. Tehát ha a súlyvonaltól y távolságra, mondjuk y talp, vagy nem tudom én, YF távolságra ki akarjuk számítani a feszültséget, akkor ezt úgy számítjuk ki, hogy ismerjük a nyomatékot, mértékadó nyomatékot, osztjuk a sínre jellemző inerciával, és utána tulajdonképpen meg kell szorozni a szélső szál távolsággal. Mind mértékadó feszültség, amikor meg akarjuk határozni. Nyilván minél nagyobb távolságot írunk ide be, mert ez a számlálóban van. Az adott sínprofiloknál ez az érték, amit ugye föl tudunk írni úgy is, hogy m per ix per y, tehát ez az érték egy adott sínprofilnál a talpra és a fejre vonatkozólag, ez egy egyértelműen meghatározható érték. És ezt jelöljük K-val, KXT, ha talpra vonatkozott, vagy fejre vonatkoztatott keresztmetszeti modulussal. Tehát az inerciát, ami milliméter a negyediken, osztjuk milliméterrel, akkor ezeknek a dimenziói, milliméter a harmadikon, és keresztmetszeti modulusnak nevezik, a német ugye úgy nevezi, hogy Widerstandsmoment, kis vevével, hát milliméter a köbön, vagy centiméter a köbön dimenzióval. Na most ez nagyon sokszor a vasutas táblázatokban előfordul, sokszor fogjuk vasútépítésben, vasútervezésben ezt a keresztmetszeti modulust tanulni. Régen ezt nem kellett elmagyarázni, mert régen a mechanika tanszék alapjáratban ezt tanította, hogy az inerciát osztom a szál távolsággal, akkor tulajdonképpen keresztmetszeti modulust kapunk. És érdekes módon ezt ma már nem tanítják. Tehát ma itt viszont nálunk vasútépítésben megmaradt, ezért tulajdonképpen ezt a kis megjegyzést teszt. De innentől kezdve ez egy működőképes dolog. Na tehát ugye láttuk, hogy a magas sínmagasság, a sínt folyométer tömeg, és ezzel összhangban, ugye ezért folyik a küzdelem, hogy növekedjen a K, magyar jelölésben növekedjen a K, mert ha növekszik a K, ami a nevezőben van, akkor csökken a szigma. Tehát kisebb feszültségek lesznek. És akkor még egyet hozzá kell tenni, ha csökken a szigma, akkor növekszik az élettartam. Annál több pénz marad a zsebünkben. Na, hát ez egy érdekes táblázat, amit mondjuk itt a 5.-6. sorig lehet mondjuk talán valamelyest kivenni, de fogom kommentálni. Itt elsősorban, sőt azt hiszem kimondottan, igen, vinyol sínszelvényeknek a legfontosabb geometriai és szilárdsági, vagy ha úgy tetszik, keresztmetszeti adatait látjuk. Kérem szépen, szemeljünk ki mondjuk három sínszelvényt. Nézzük meg a 48-ast, új 48-ast, tehát 48 és felest. És nézzünk meg, kettőt vegyünk most innen ki, és vegyünk egy UIC 60-ast. A teherbírás szempontjából kérem szépen, tehát a keresztmetszeti modulusa lényeges, 235 ször 13 milliméter a harmadikon, de most jegyezzük csak meg a értékes számjegyet, 235 a 48-asnak a keresztmetszeti modulusa, és az UIC 60-asnak, más a fejre, más a talpra, vegyük a talpra, 377. Tehát ugyanazon terhelés hatására nyilván a két hányados arányában kisebb, illetve nagyobb, attól függ, hogyan képezzük a hányadost, kisebb vagy nagyobb feszültség ébred a sínszelvénybe. Tehát 235 és 377. Hát azt mondom, hogy 50%-kal nagyobb a teherbírása. 50%-kal. Mennyivel kerül többe a 60-as sín, mint a 48-as sín? Pár évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy körülbelül a sínben lévő acélanyag mennyiségével. Tehát a 48-ashoz képest durván 20%-kal nagyobb a tömege a 60-asnak. Tehát 20%-kal kerül többe. Már akkor sem lett volna szabad nagyon a 48-as nyomni, alkalmazni, mert 20%-kal került volna többe a pálya, de csak a sínt illetően, de a teherbírása 50%-kal megnövekszik a sínnek, gyakorlatilag az elosztási hatás következtében megnövekedik durván ilyen arányban az élettartam is. Hát nem a világ legjobb befektetése, hogy 20%-ot adok, és utána 25 év alatt már jön vissza a haszon, mert megnövekszik, nem kell fenntartani, nem kell cserélni. Ma meg már ott tartunk, kérem szépen, hogy nagyon leszűkült a rendelések miatt, a vasutak rendelései miatt a síngyártásnak a palettája, Már az egy elméleti dolog, hogy beszélünk ennyiféle sínről, de ha megnézzük a százalékos gyártásnak a volumenét, akkor kiderül, hogy mondjuk a vinyol sínnél 60-as profilból gyártják a legtöbbet, mert a vasutak elsősorban azt rendelik. Mert rájöttek erre az ideológiára, hogy megéri nekik 20%-kal többet a sínre kiadni, és utána a következő 2-3 évtizedben kicsit kényelmesebb fotelbe hátra lehet dőlni. Na most ezt viszont a síngyártó cégek úgy honorálták, ezt a lépést, hogy gyakorlatilag amiből tömegszerű termelés folyik, szemben az egyedi termelésekkel, azoknak a költségét csökkentették, vagy nem emelték olyan mértékbe, mint a kis szelvényekét, vagy speciális szelvényekét. Ma ott tartunk, hogy az 54-esben több vas van, mint a 60-asban több vas van, mint az 54-esben, de 60-as bizonyos körülmények között olcsóbban gyártanak, és olcsóbban adnak el. Tehát hülye vasút az, aki köti magát azokhoz a régi begyöbösödött táblázatokhoz, hogy 48-as is elég, vagy 54-es is. Hát kérem szépen, ha olcsóbb a 60-as sín, hát akkor miért ne azt használjak? Tehát van bőven feladat itt a szemléletváltásnál. Itt tudom egy kicsit, mert erre van mondjuk 60 percem, vagy 120 percem, itt az egyetemi előadó teremben kicsit megmagyarázni a dolgokat. Kint az iparban mindenkinek minden alkalommal nem lehet ezt elmondani. És ezért a régi 20-30 éves gyakorlattal rendelkező mérnökök ezt úgy nehezen akarják, vagy nehezen értik meg. Még egy logikus dolog, de hát vagy nem magyaráz el nekik senki, vagy maguktól nem jönnek rá, vagy nem hallanak erről, hát akkor alapjáratban itt most megtanuljuk, és ez a nulladik változat. Tehát nagyon tessék körültekinteni, hogy az adott helyzetben, a piacon mi mennyibe kerül. És pláne, hogyha az még jobb is műszakilag, mondjuk most teherbírás oldalra, kérem szépen, akkor kell valamit vitatkozni. Nagyon nagy felelőssége van a tendereket kiírónak. Tehát aki nagyvasúti tendereket ír ki, vagy városi villamosvasúti tendereket ír ki, hogy tulajdonképpen hogy áll ezekhez a kérdésekhez. Mint ahogy mondjuk például a kelet-nyugati metrónál véleményem szerint rosszul álltak ahhoz a kérdéshez, hogy nem pucolták ki teljesen az alagutat, és nem egy vadonatúj pályaszerkezet került beépítésre. A politikus ezt már nem látja. A politikus azt látja, hogy 4 éven át nyaranta le volt zárva a kelet-nyugati metró, és egy vasúti pályának illik 25-30 évig jónak lenni, ergo a fölújított kelet-nyugati metró most 25-30 évig jó lesz. Hát mi műszakiak tudjuk, hogy nem igaz. Mert gyatra sovány megoldást választottak a kelet-nyugati metró felújításakor. Persze bizonyos fokig, vagy bizonyos szituációban a tendert kiíró mérnököt meg lehet védeni, mert hát az is különböző pressziók, ennyi pénz van. Vagy kelet-nyugati metrónak a felújítását úgy tervezték, tessék elképzelni, hogy éjszakai vágányzárakba. Maximum szombat-vasárnap kizárjuk a forgalmat. Hát akkor itt nagyon nem lehetett volna betonozni. És akkor mi lett a vége? Akkor maradt ilyen félkész megoldás, hogy ne betonozzunk, hagyjuk bent a magánaljat, hagyjuk bent az alaplemezt, ne betonozzunk, mert nincsen erre idő, mert a betonnak meg kell szilárdulnia. És amire így átfutott ez az egész ügy, a győztes leerősítési megoldás kivitelező kiválasztásra került, arra azt mondta a főváros, na jó gyerekek, hát ha nagyon akarjátok, akkor nyaranta 2 hónapra lezárjuk a kelet-nyugati metrót. Hát egy teljesen más új szituációt teremtettek, de utólag. Tehát azért mondom, hogy azt a tendert kiíró mérnököket bizonyos esetben hát meg kell védeni, csak úgy szabad bírálatot mondani, hogyha a körülményeket teljességgel értjük. Bár, ha valaki egy tendert ír ki, olyan írja ki, aki ért hozzá, és aki ért hozzá, annak azt kellett volna mondani, az második mondatam, az első az, hogy oké, vállalom a feladatot, de a második mondata, hogy ezt éjszakai vágányzárban nem lehet egy metrót felújítani. Azt le kell zárni. Ma már tudják, mert ma már van gyakorlat, Budapesten ugye egy metróvonalat újítottak föl, hogy nyaranta két hónapokra lezárták. És most már az észak-délinél biztos nem fognak ilyen hülye kiírást csinálni, hogy éjszakai vágányzárban, mert ma már mindenki tudja. De akkor lett volna igazán talpra esett az a mérnök, aki kiírta, aki rögtön az elején azt mondja a politikával, a Demszkivel, meg anyám kinyával szemben, hogy nem lehet, hát én vagyok a műszaki, én felelek érte, én felelek, hogy 25-30 évig működjön, nyet, ilyet nem lehet csinálni. Hát nézzétek, alakul a dolog, mindig ezekből tanulni kell, el kell mondani a következő generációnak, és a következő generáció ne csináljon ilyen hibákat. Na, ez annyival több, bár kevesebb, sortban meg adatban tekintve, de annyival több ez az ábra, hogy mondjuk a legkurensebb, de le is takarhatjuk a 34-es, 48-ast is, ha akarjuk, vinyol, tömbsín, TS-52-es, ez nem ez a TS-54, és RI-59-et összehasonlítjuk keresztmetszeti modulust illetően. Kérem szépen, ugye 350,6, 312,9, szerencsétlen kis tömbsín 88 keresztmetszeti modulusa. Ebből az következik, hogy a tömbsín pontszerűen, vagy alátétlemez ezeken való felfekvéssel, nehogy valaki tervezzen, vagy építsen. Tömbsínt, ez csak folyamatos sínágyazással, folyamatos alátámasztással lehet tulajdonképpen kivitelezni. Úgy, ahogy a nagypaneles rendszerben is, ebbe a sínvájú csatornába, a csatorna fenekére végig gumilemezt fektettek, egy bordás gumilemezt, tulajdonképpen a tömbsín, hát ide most nem fér már be, tömbsín az ezen folyamatosan futott végig, tehát folyamatos megtámasztást kapott. Hát ebből semmi nem látható, hogyha a tanszéki honlapot előveszi valaki. Értékesek az ilyen táblázatok, mert gyakorlatilag itt nagyon sokféle sínszelvény, angol, amerikai, űszé profil, német profilok, ugye az S-ek, ezek együttesen ebbe a táblázatba, egy német könyvből másoltam ki. Hát kérem szépen, sínek szilárdsági jellemzői. A síneknek ma egy ilyen átmeneti időszakban a jelölés módokat illető, meg értelmezést illetően átmeneti időszakba tulajdonképpen a sín minőségére két oszlopot kell fönntartani. A régi jelzés, ami ma már nem érvényes, de az öregek fejébe, vagy a kevésbé öregek, akik a gyakorlatban ezt szokták meg, a fejükben még ezek a idézőjelben régi jelzések vannak, de tulajdonképpen ma már egy 2-3 éve áttértek az új jelölési módokra. Én is nehezen szokom meg, például egy egyetemi embernek ezt illik azonnal átvenni. Hát ez nem úgy megy, hogy parancsba adják, vagy a ilyen norm ezt előírja. Kérem szépen, régi 700-as szilárdság, ez körülbelül a 70-es évek, 80-as évek elejének sínszilárdsága volt, ez tulajdonképpen a szakító szilárdság, hát hogy úgy mondjam, átlagértékének durván megfelel, durván nem azonos. Itt látjuk, hogy ennek a sín minőségnek 680-830-as szakító szilárdság felel meg. Ma már az alapjárati sín minősége is ilyen 900 környéki, ez 880-1030, és tulajdonképpen egy kicsit erősített, látjuk itt ugye krómmal erősített 1100-as jelzésnek tulajdonképpen nagyobb, mint vagy több, mint 1080 a sín szakító szilárdsága. Az ér rugalmassági modulus az nagyjából végig ugyanaz, 2,1×10⁵ newton per négyzetmilliméter. Nyúlás, hát érthető, hogy a nyúlás szempontjából nagyobb szilárdság az egy kicsit kényesebb ügy, nagy ütéseket a sín nem visel el, de hát azt mondjuk, hogy növeljük a sín minőségét, tartson ott a vasúti pályafenntartás is ott, hogy jobb minőségű legyen a pálya, simábban fussanak a vonatok, hát ne legyenek olyan nagy ütések, mert nagy ütések lesznek, akkor eltörik a sín. Tehát ha egyik ponton a minőséget emeljük, akkor tulajdonképpen ugye ezt úgy minőségi szintet, akkor ebben mindenképpen úgy kell gondolkozni, vasúti területet mindenképpen, hogy más területeken is növekedjék ez a minőségi igény. Na most kérem szépen, a régi jelölésekkel látjuk a különböző ötvöző anyagoknak az összetételét, tehát 700-as, 900-as, 1001-es, aztán a fej szilárdított sínszálaknak, és így tovább. Látjuk, hogy ugye ezek precízen szabvány által előírt összetevők, komponensek, hogy a tömeg százalékban ez hány százalékot jelent az adott ötvöző anyag. Erről múlt héten azért már többé-kevésbé volt szó, de most itt látjuk, hogy az egyes sín minőségeknél ez hogyan jelenik meg. Ez a táblázat azt szemlélteti, hogyha nekünk van egy alapgyártmányunk, mondjuk nem is akármilyen, durván ez a 900-as, ugye, régi jelölést illetően, amelynek a szakító szilárdsága 860 és 1020 között kell, hogy változzon. Hogyan, és hát a többi lényeges adata, folyási határ, fajlagos nyúlás, kontrakció, ütőmunka, Brinell keménység a sín felületén, hogyan változik meg a hőkezeléssel, magyarul az edzéssel. Tehát mennyire lehet fölpumpálni ezeket az adatokat, ezeket a jellemzőket, hogyan előnyös, vagy éppen hát hátrányos irányba változnak meg a jellemzők. Tehát azt láthatjuk, hogy egy ilyen 900-1000 körüli sínből hőkezeléssel 1200-1400-es sín tudunk, tehát körülbelül egy ilyen 20%-kal lehet a szakító szilárdság tekintetében a sínnek növelni a paramétereit. Például kérem szépen a budapesti metrónál fejedzett síneket írtak elő. Tehát nem az alapjárati síneket, hanem fejedzett síneket, nagyobb kopás ellenállások miatt. Macerásabb egy metróba sín cserélni, mint egy nagyvasútnál. Nagyvasút, ha mondjuk nem egy nagysebességű vagy nagyobb sebességű vasút, akkor ott vonatpótló buszokkal egy-két napig ki lehet zárni a forgalmat. De mondjuk egy metrónál sín csere, csak úgy egyik pillanatra a másikra, ez nem megy, mert nem lehet lezárni a metrónak a forgalmát. Tehát egy város, 2 milliós város, amelynek van 2-3 metróvonala, nem tudja tolerálni. A nyári leállásokat csak úgy lehetett megvalósítani, hogy nem voltak diákok. Tehát amikor nagyon, meg az embereknek jó része július-augusztusban elmegy szabadságra. Tehát Budapest csak így ekkor tudta megoldani. London meg tudja oldani másként, mert van 300, több mint 300 kilométer metróhálózata, 10-valahány vonala, ilyen pókhálószerűen behálózza a város, hogyha a pókhálóból kiveszek egy vonalat, hát átterhelés, alternatív utazásokat pillanatok alatt találnak. Tehát Londonban egyszerűbb metrót felújítani, mint mondjuk ugye Budapesten, ahol 2-3 vonal van. Ezen mondjuk most némileg a négyes metró ilyen szempontból segít. Na kérem szépen, ez egy nagyon érdekes fejezet lesz, nem mintha az előzőek hát érdektelenek, de mondjuk azok inkább ilyen tananyag alapismeret szintjén lényegesek. Sinek elhasználódása. Hát kérem szépen, alapjáratban ezt az öt elhasználódás típust emlegettük nagyon hosszú ideig, és sajnos mára ez nem, hogy csökkent volna, hanem egyel bővült. És az még nincs is itt. Tehát tulajdonképpen hat különböző tönkremeneteli típust, vagy elhasználódási típust kell, elhasználódási formát pontosabban említeni. Hát kérem szépen, ami a legtermészetesebb, a magasság és oldalkopás. Hát ez a kerék, mint egy henger, ugye gördül rajta, ellenállások lépnek föl, nyilván, hogy kopások, torzulások tapasztalhatók, így jelenik meg a magasság és az oldalkopás. Majd mutatok róla képeket. Kérem szépen, amit tulajdonképpen nem természetes, tehát hogy mondjam, ha most itt első alkalommal tenném föl a kérdést, ha csak valaki nem gyakorlati tapasztalat alapján, az utcán látottak alapján válaszol, ezt az ujjából nem fogja kiszopni. Ez a második hiba, az úgynevezett sínfej hullámos kopása. És én kérem szépen, megkockáztatok egy megjegyzést, amennyire ennek a második pontnak az alapvető oka mai napig nincs meghatározva, pedig hullámos kopásán mondjuk van legalább 100 éve, amennyire nem tudott a szakma, vagy akár szakmán kívül erre egyértelműen senki nem jött rá, ugyanúgy a hatodik, és most itt nagyon szépen fölvezetem a hatodik témakört, a hatodik, ami most egy pár éve megjelenő friss, új sín romlási elhasználódási folyamat, inkább romlási folyamatnak nevezem. Nem akarok jós lenni, és nem vagyok pessimista, hihetetlen nagy apparátusok dolgoznak ezen, a hatos ponton, mindjárt meg fogjátok látni, hogy miért, de lehet, hogy hasonló helyzet lesz, hogy ha valaki rájön, akkor Nobel-díjat kap, mint ahogy ha valaki rájön a hullámos kopásra, akkor az is Nobel-díjat kap. A sínfej hullámos kopásának a formája szó szerint, ahogy itt az elnevezés fedi, a sín fejen hullámok jönnek létre. Tehát tulajdonképpen anyaghiány, nagyobb mértékű anyaghiány, kisebb mértékű, nagyobb és kisebb. És ezek periódikusan ismétlődnek. Ez a hullámos kopás. Régóta ismert és elég jól föltárt elméletileg a legsunyibb, így vezetem be, nem egy mérnöki kategória, kiváltképp nem egyetemen, de ezzel legalább jól meg lehet jegyezni, és legalattomosabb, kicsit finomítok, mert a kamera is itt veszi, vese alakú törés. Ez a sín fejben létrejövő belső keresztmetszeti anyaghiány növekedés, vese formát öltő növekedés, szintén lesz kép róla, és gyakorlatilag lecsökken a sín inerciája, és egyik pillanatra másikra még nem is látom. Szemre nem lehet észrevenni, persze az ultrahangos sínvizsgálat már kimutatja, és így azért sikerül kiszűrni ezeket a pályában így létrejövő repedéseket, vese alakú repedéseket sikerül kiszűrni, és hát ki kell vágni ezeket a szakaszokat, mert lecsökkenhet annyira az inercia, hogy jön egy vonat, alatta széttörik a sín, és a vonat meg kisiklik, elhagyja a pályát. A négyes pont, hát kérem szépen, én azért egyet megkockáztatok, hogy most belépett a hatodik, és talán a négyes meg elfelejthetjük. Tehát nagyon durva lenne ma már egy síntörés. Előfordulhat, mert minden előfordulhat, de gyakorlatilag az a diagnosztika, ami a gyártáshoz kapcsolódik, az a diagnosztika, ami az üzemhez kapcsolódik, az ilyen durva hibákat azért nagyjából kiszűrik. És ha van sínytörés, az az előzőekből eredő sínytörés. Az ötös is gyakorlatilag kiküszöbölhető ma már, mert sínvég elverődés a hevederes illesztési vágányoknál. Tehát annyiban jelent ez csak problémát, amennyiben még mindig hevederes illesztési vágányok előfordulnak, hézag nélküli vágányon nincs sínvég, tehát nincs elverődés. Sínnek a végét a kerék elveri. És hatodik, tulajdonképpen ez a fáradásos, hengerlés keréksín párosában a kerék mángorló hatásával magyarázható repedések felületről, nem belülről, ez annyira arcátlan, hogy ezt látni, első pillanatban látni, felületi repedés, nagyon sűrű, ezt úgy nevezik nemzetközileg, hogy hecsek hibák. Na menjünk sorba akkor egy kicsit. Hát kérem szépen, ugye higgyük el, hogy itt van magassági kopás is, azt ugye nehezebben lehet, ez csak úgy lehet észrevenni, hogyha az ember megméri a sínnek a magasságát kopásmérővel. És amit itt mondjuk orbanyomó módon lehet látni, ez tulajdonképpen az oldalkopás, tehát itt ez a rész, ez itt hiányzik. A keréknek, ugye itt van a vágánytengely, nyilván, itt van a keréknek a nyomkarimája, hát kikoptatta. Ez egy kis sugarú ív, és miből gondoljuk, hogy ez itt kis sugarú ív, nem csak a kopásokból, hanem abból, hogy itt kenik a sínt kis sugarú ívekbe, ilyen olajos, grafitos anyaggal, ez egy régi anyakeverék, ezt ma már tiltják környezetvédelmi szempontból, de régi a kép. De hát mondjuk nagyon nem működött, mert orba szájba jött itt az anyag, akár a pályára, vagy akár a járműre telepített olajozó berendezésből. Ugye a jármű keni el a tartón ezt a masszát, és így tulajdonképpen a kopások mértékét hát lehet némileg csökkenteni. De minden mellett ez gyönyörű szépen kopott, oldalkopott sínszál. Mi az, ami a kopásokat befolyásolja? Hát a sín anyaga nyilvánvaló módon, tehát milyen ötvöző anyagok vannak, edzettük a sínt vagy nem, tehát a gyártásnak a módja, a karbantartás, tehát ugye van, amit már ugye a gyártás során, az építés előtt gyakorlatilag megtehetünk, aztán átvágtuk a szallagot, jönnek a vonatok, ha rossz a pálya állapota, akkor szintén ugye geometriai eltérések a kopásnak a mértékét növelhetik. Egyértelmű, hogy a terhelés, illetve az átgördült el egy tonna, és itt egy pillanat rájunk meg, mert szerintem ezzel a fogalommal még nem találkoztunk, el egy tonna alatt a vasút vonalnak egy éves tonnában, átgördült tonnában kifejezett terhelését értjük. Hát kérem szépen, hogy viszonyítani tudjunk. Mai állapotok szerint, amikor ugye a vasúti teherszállítás eléggé visszaesett Európa szerte, most ismét növekvés stádiumba kezd lenni, akkor mondjuk egy olyan 15-20 millió elegy tonna, ami egy vágányon egy évben, mint tonna a kerék tonnák, vagy a tengely tonnáknak az összessége, az az elegy tonna, 15-20 millió, az mondjuk már egy nagyobb terhelésnek számít. Magyarországon a legnagyobb terhelés 70-es években az egyvágányú Szerencs-Nyíregyházi vasútvonalon volt, 34 millió elegy tonna terhelés ment át. Abban az évben, vagy években Tatánál, Tatabányánál, a bányák környékén, 70-es években, egy vágányon, a egyesalmi vonal az két vágány, a Szerencs-Nyíregyházi az egyvágányú vonal volt, 16 millió elegy tonna, és kérem szépen, te most tessék megkapaszkodni, hogy ehhez képest a Bartók Béla úton, belső Bartók Béla út, Gellért tér, Móri Zsigmond körtér között, vagy a Nagykör úton, ott pedig 14 millió elegy tonna van egy vágányon. Tehát annyi, mint amekkora forgalma nincs a hegyeshalmi vonalnak ma. Mert a bányák nagy teherforgalom idején volt egyesalmi vonalnak mondjuk 14-16 millió elegy tonna. És a villamos vasúti forgalom ekkor a metró kelet-nyugati vonalán a Népstadion és Őrsvezértér között, kelet-nyugati vonalon 28 millió elegy tonna. Nincs a nagyvasútban ekkora terhelésünk. Ez azt bizonyítja, hogy aki városi vasutakkal foglalkozik, akármilyen szinten, az vágja össze a bokáját a városi vasutak előtt, mert nem lenézni való. Volt nekem olyan tanárom, aki azt mondta, de ezt hangoztatta is órákon, hogy a városi villamos vasutakkal nem kell foglalkozni, ha hiányzik egy méter sín a villamos alatt, az akkor is elmegy. Nem lehet így bagatellizálni a dolgot. Hanem az a helyes, azt mondjuk, hogy vágjuk össze a bokánkat a villamosvasút és a metró forgalma terhelése alatt. Nem csak a sebesség a döntő. Persze, ha 80-nal megy a vonat és kisiklik az alagútba, abban benne van az, hogy túlélik az utasok, de benne van az is, hogy mit tudom, 50-60 vagy 70 utas meghal. Ha rossz a leerősítés, rossz a sín, pályahiba van, elmarad az észak-délinek a karbantartása, Tarlós mesternek a figyelmét erre szeretném fölhívni, hogy egy időzített bomba ketyeg az észak-déli vonalon. Lehet elhúzni az időt, meg nem hangozta. Egyik dolog az, hogy a járművek, ugye mind a gyufa úgy égnek. Na de a pálya az meg nem ég, hanem a pálya az egyik pillanatra a másikra fölmondja a szolgálatot. Tehát hatalmas tiszteletet kell a városi villamosvasút és a nagyvasút iránt is tanúsítani. Járművek építési módja, tengelytávolság, kerékátmérő, kerékabroncsnak a keménysége. Örökösen harcolunk a járműgépészekkel. Mert a járműgépész azt mondja, hogy legyen keményebb a kerékabroncs, hogy a sín kopjon. És akkor a kerék az megmarad. De a keményebb kerék az meg jobban koptatja a sínt. Tehát ez egy örökös harc. Velük mind a kettőt karba kell tartani. Kereket is, keréktalpat is csiszolni kell, sínt is csiszolni kell. Nyilván függ a pálya ív és kanyarulati viszonyaitól, 700 méternél kisebb sugarú ívekben már nagyon megnőnek a kopások. De nagy az oldalirányú erő. És kérem szépen, lényegtelennek hat, de adott körülmények között ez a legfontosabb, időjárási és egyéb helyszíni körülmények, csapadék, páratartalom például. Hat ez úgy, hogy keni a sínt, és mindegy kenőanyag, jól hat, de vannak olyan időjárási körülmények, ahol például hullámos sínkopás aktívabban előjön. Például sós tengerparti levegő esetén. Van időnk még, ugye? Egy pici... Pici. Marha hamar elment, nem? Kinek telt el lassan, őszintén? Nem bántom, csak úgy százalékosan szeretném látni. Na, őszintén, nem fog megharagudni. Kinek telt el lassan ez a majdnem másfél óra? Nem, el fogom bízni magamat. Kérem szépen! Sín kopásának alakulása a körív sugár és a sín szilárdság függvényében. Tessék megnézni, hogy egy adott sín szilárdság esetén mennél kisebb a körívnek a sugara, és ugye jól mondtam, itt a 700 méter alatt 600-500 marhára megnő. Az áthaladt elegy tonna mindegyiknél 10 millió, és látjuk az oldalkopásoknak a mértékét. Tehát körívsugár és sínszilárdság függvénye, ez 880-as, ez 1080-as, hát lényegesen alacsonyabb szintre viszi a kopásnak az értékét. Hát kérem szépen, nem jutottunk el a hegycsek hibákig, én nem is tudom, hogy hogyan fogtok tudni aludni most egy hétig. Próbáljátok meg altatót bevenni. Egy mondat hirdetni valóm lenne. Nem tudom, hogy jövő héten ezt az órát én tartom-e vagy nem. Jövő héten lesz Salzburgban egy nagy pályás konferencia, amire szeretnék kimenni. csak nagyon sokba kerül. Ha külső szponzor lesz, akkor kimegyek, akkor más jön be erre az órára. Én szeretném a Szabó Józsit megkérni, a kicsit ugrik akkor a téma, az zúzottkő ágyazatok ragasztásával kapcsolatosan ő tartja akkor a ide vonatkozó órát. Ő doktorit írt ebből, tehát Magyarországon ő tudja a legjobban, esküszöm, hogy ő tudja a legjobban. Én nem tudom úgy az ágyazat ragasztást, mint a fiatal Szabó Józsi, úgyhogy akkor ő fogja a jövő hetet megtartani. Köszönöm szépen.